Oratóriumára január 7-én és 8-án kerül sor, amelyet az imádság a pápának nyújtott támogatás és a tanácsadás jellemez majd. A kétnapos találkozót közösségi és testvériségi pillanatok jellemzik majd, de időt szentelnek a közös elmélkedésnek és az imának is. 800 hátrányos helyzetű magyarországi és határon túli gyermeket láttak vendégül a parlamentben. Kövér László házelnök hangsúlyozta, hogy az országház minden részlete a magyar nemzet közös teljesítményét jelképezi, és arra kérte a gyerekeket, gondoljanak szeretettel a kárpátaljai társaikra. Meglepetés vendégként Kapu Tibor űrhajós biztatta a fiatalokat, hogy találják meg életük célját és legyen kitartásuk annak eléréséhez. Megjelent a magyar közlönyben az a jogszabály, amelynek értelmében február 1-től duplájára 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa. A lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik bármely magyarországi ATM-nél. Új otthonteremtési támogatás indul a felsőoktatásban és szakképzésben dolgozóknak, írja az Infostart. Ezzel több mint 117 ezer felsőoktatási és szakképzési dolgozó számára vált elérhetővé a lehetőség. A program lakáshitel törlesztéshez vagy önerő biztosításához nyújt segítséget. Már csaknem 186 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági kampányában, hangzott el a Dunán. A közmédia ma egésznapos műsorfolyammal zárja az akciót. Az adománygyűjtő akcióval idén a Kegyes, a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése jótékonysági alapítványt támogatják. A szervezet évek óta dolgozik azon, hogy a legkiszolgáltatottabb kárpátaljai gyermekek megfelelő ellátást, biztonságot és szerető közösséget kapjanak. Ma kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor lesz, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, a téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben hajlik el a napsugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig a nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és az év legrövidebb nappalát következésképp a leghosszabb éjszakáját adja, ismertették. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan borult párás helyenként ködös idő várható szitálással, a fagyos tájakon ónos szitálással. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Advent 4. vasárnapi műsorunk témája: az emberi szívekben nagyon sok jó rejlik. Karácsonyi interjú Székely János szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Ez év szeptember 3-án választották meg Székely János püspököt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé, aki a múlt hét közepén Rómába látogatott. December 12-én kereste fel a Vatikáni Rádiót, és készítettünk velem advent 4. vasárnapjára egy beszélgetést, melyben az egyház misztériumáról, annak római, katolikus és család jellegéről szól, de beszél egyúttal a helyi egyház és Róma és a világegyház kapcsolatáról is. Elmondja véleményét Leó pápa eddigi péteri szolgálatáról, még végül saját személyes gyermekkori karácsonyi élményeit is megosztja velünk. Hadd idézzünk pár gondolatot tőle előzetesként. A legmélyebb benyomásom Leó pápáról, hogy békességet hozott, nyugalmat, tágos látásmódot. Az egyháza nagyon nagy szüksége van arra, hogy ez a nagy család egységes legyen és békességben éljen. Azt élem át, hogy az emberi szívekben nagyon sok a kincs, nagyon sok a jó. Most pedig hallgassák meg a stúdió beszélgetést. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi megyéspüspököt, egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét. Hálás vagyok, hogy el tudta jönni hozzánk, püspök atya. Bizonyára sok római tennivalót közepette, ide jöttél be, személyesen a Vatikáni Rádióba, hálás vagyok érte. Ez a beszélgetés a Magyar Püspöki Konferencia élén megkezdett szolgálatot elején és egyúttal a római szent év végén készül. Hadd kezdem az előbbivel, az MKPK elnöki tisztével, amiről otthon már bizonyára sokan kérdeztek és be is számoltál róla, de most mindez Rómában történik, a római katolikus egyház központjában. Mit is jelent római katolikusnak lenni, a romanitás?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A keresztény üzenetnek a szíve az, hogy a világ szeretetből van, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből. Ebből van az atommagok s elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme. És ez a szeretet testet öltött, közénk jött. Ahogy Pilinszky János mondta, átvérezte a történelem szövetét, átölelte a világot. Kereszténynek lenni annyit jelent, mint befogadni ezt a szeretetet, hinni benne. Ahogy János apostol mondja, mi megismertük a szeretetet és hittünk benne. És így születik meg Isten családja, azokból, akik ebben a szeretetben igyekeznek élni. És ennek a családnak lényegi tulajdonság az, hogy egy legyen. Mert Isten szeretetének, ahogy a II. Vatikáni zsinat fogalmazza, a szentsége, megjelenítője, jele, eszköze, amely próbálja ezt közvetíteni, hordozni. Jézus ezért imádkozott, hogy a tanítványai egyek legyenek. Ahogy mi egyek vagyunk, mondta az atyának, te bennem, és én te benned. És éppen ezért ennek az egységnek van egy földi biztosítéka, a péteri karizma. Jézus azt mondta Péternek, hogy te Péter vagy az kőszikla, és erre a sziklára építem egyházamat. Péter és az ő utódai, a pápák őrzik ezt az egységet. Ilyen módon tud Isten nagy családja egymaradni a szeretetben és a hitben. Római katolikusnak lenni ilyesmit jelent, ebbe a családba tartozom. Befogadtam Isten szeretetét, és élem az egyházon belül az egység titkát.
És akkor a másik a kérdésnek, leszűkítve, de mégis egy tágabb értelmezést hordozva, mit jelent római katolikus püspöknek lenni?
Az Úristen kiválaszt egyeseket szeretetből, arra, hogy egész életüket, egész szívüket neki adják. Valahogy úgy, mint az apostolokat. Alig ismerték még Jézust, látták, hogy elmegy a Genezáreti tó partján, Jézus rájuk tekintett, mondta, kövess engem, és szinte megbabonázva mindent ott hagytak. Ahogy a József Attila mondja, rám néztél, és én mindent elejtettem. Isten meghív szeretetből, hogy vele legyünk. Akiket meghív, utána küldetést ad, hogy hirdessük az evangéliumot, pásztorokká legyünk. Püspöknek, papnak lenni ezt jelenti, megérintett ember, aki az egész szívét, egész életét igyekszik Istennek adni. Annak az Istennek, aki nem valamit adott, hanem önmagát egészen. Mi, mint meghívott emberek, mi sem adhatunk kevesebbet, mint önmagunkat egészen. És utána ebből a szeretet kapcsolatból születik a küldetés, hogy hirdessük, túlcsordul bennünk, és így leszünk Jézus családjának, Isten nagy családjának a pásztorai.
A püspök egy konkrét helyen szolgál, együtt a többi püspökkel közösségben, egy nemzet testében, de mégsem önálló nemzeti egyház ez. A magyar egyházról azt mondjuk latinul, hogy Ecclesia in Hungária, az egyház Magyarországon. Vajon érződik-e ennek a nagyszerűsége, hogy az egész egyháznak a része vagyunk, és nincsen benne azért leszűkítés, bár magyar nyelven dicsérjük az Istent?
Hadd kezdjem mondani, hogy a nemzetet, a történelmet, az anyanyelveket, kultúrát az egyház mindig is értéknek tartotta, kincsnek. A negyedik parancsolattal kapcsolatban, amely arra tanít, hogy apádat s anyádat tiszteld. Ezzel kapcsolatban tanítjuk mindig a hazaszeretetet és tisztelni az ősöket, a kultúránkat. Ebben van a gyökérzetünk, ebből nőttünk ki. Ez egy érték, amit kapunk. Ebben tud az ember ebben a társas közegben kibontakozni. Az ember lényege szerint társas lény és történelmi lény. Tehát az anyanyelvünk, a kultúránk táplál minket, és az életünk kibontakoztatásához elengedhetetlenül szükséges. Éppen ezért a keresztény üzenet megtestesül, úgy mondjuk inkulturálódik egy-egy nemzetnek az életében. Vagyis annak a kultúrának a színeit, a hangsúlyait, a stílusát fölveszi. Ugyanakkor ezt a kultúrát meg is nemesíti, föl is emeli. Az inkulturáció azt is jelenti, hogy más lesz a kereszténység mondjuk Lengyelországban, más egy kicsit Afrikában. Nem ugyanolyan egy afrikai mise, mint egy lengyel. És ez nagyon jól van így. Ugyanakkor az a kincs, ami minket összeköt egyetlen nagy családdá, sokkal mélyebb, sokkal elemibb, egész lényünket, egész emberségünket átjáró, sokkal mélyebb, mint a nemzeti kultúra. Pál apostol azt mondja az efezusi levélben, hogy a kettőt, zsidót és pogányt, két mondjuk etnikailag, történelmileg nagyon különböző valóságot, Jézus önmagában, a testében egyé tett. A köztük levő válaszfalat lerombolta. Vagyis Jézusban a nemzetiségi különbségek, a nyelvek, a hagyományok közötti különbségek eltűnnek, illetőleg megnemesedve egy magasabb szinten egységgé válnak. Vagyis röviden megfogalmazva úgy lehetne ezt kifejezni, hogy a kereszténység nem szünteti meg, nem elveszi a nemzeti értékeket, hanem fölemeli azokat, és megtisztítja azokat egy magasabb rendű egységbe, Isten nagy családjába foglalja őket.
Ezek után kérdezem, hogy a nemzeti egyház összefüggésén túl valahogy alapsejté válik az egyháznak a család mi volta. Hogyan lehet ezt jól értelmezni ma? Család, egyház.
Gyerekkoromnak óriási élménye volt például az advent. A koszorúna, a gyertyák meggyújtása, hosszan énekeltünk. Volt, hogy 40-50 percen át csak mentek az adventi karácsonyi énekek. Egészen mennyei volt. Azt éreztem, hogy egy titokzatos kéz emeli föl a családunkat az ég felé. Ennek a titoknak a legfőbb őre édesanyám volt. Ő minden nap, ha csak tehette, misére ment, pedig rengeteget dolgozott. Esténként, ha édesapám jött haza, anyukám nagyon-nagyon várta őt, látta, hogy örül. Ahogy csörrent a kulcs a zárban, anyukám gyorsan törölte meg a kezét, szaladt ki, átölelte édesapámat. Sugározta a szeretetet, a hitet, az Isten közelséget, és behozta ezt az otthonba. Családegyház ilyesmit jelent, hogy az otthonunk, a hétköznapjaink, ezek is tele vannak Istennel, megszentelődnek. És az édesapa a család papja. Apukám egyébként például karácsonykor ezt gyönyörűen gyakorolta. Ő gyújtotta meg a karácsonyfán az első gyertyákat, csillagszórókat titokzatosan. Bementünk, és apukám olvasta a karácsonyi evangéliumot. Aztán igen gyakran le is térdeltünk, mi atyánkat mondtunk, üdvözlégyet, mennyből az angyalt énekeltünk, esetleg még egy éneket. Ő volt az, aki a családi imádságot, főleg a nagy ünnepeken vezette. Az édesanyja a hit első tanúja, első hitoktató. Nagyon nagy áldás lenne, ha ezt újra tanulnák a keresztény családjaink, az esti imát. Újra ott lenne az élőisten jelenléte a családi életben is.
Olyan szép, hogy a római katolikus egyházunk Róma püspökét korai századtól kezdve pápának hívja. Magyarul nyugodtan mondhatjuk, kis hangsúly eltolódásod papának, a kettő ugyanazt jelenti. Mit jelent ez a római papával való kapcsolata a helyi egyháznak, jelesen a helyi egyház püspöki konferencia elnökének?
Jézus azt ígérte, hogy a Szentlélek vezetni fogja az egyházat, megtanít titeket mindenre, elvezet a teljes igazságra. Vagyis a Szentlélek szól az egyházhoz, vezet, tanít. Egészen különleges módon a Szent Atyán keresztül. Püspökként, püspöki konferenciaként is nagyon fontos erre figyelnünk, hallgatnunk. Tehát figyelni, ahogy a lélek vezeti, tanítja az egyházat. Nagyon sokat segít ebben nekünk egyébként a Vatikáni Rádió is, ahogy hallgatjuk a Szentatyának az útjait, imádságait, üzeneteit, ráhangolódunk arra, amit rajta keresztül a Szentlélek mondani akar. Latinul így is szoktuk ezt nevezni, hogy sentire cum ecclesia, együtt érezni az egyházzal, érezni a szívdobogását. Nagyon fontos, hogy a püspöki konferencia hozza a Szentatya üzeneteit, és ilyen módon kapcsolja a magyar egyházunkat ebbe a nagy egyetemes katolikus egyházba, Isten nagy családjába.
Május 8-a óta új pápánk van, Leó pápa, aki meglepetés volt nekem itt a rádióban ülve, és gondolom mindenki másnak, mert nem volt annyira ismert az ő neve. 8 hónapja szolgál, és végzi a péteri szolgálatát. Mik azok a mozzanatok, amelyek téged, püspök atya, úgy megérintettek az ő egyéniségéből, péteri szolgálatából?
Nagyon örülök annak, hogy ő szerzetes, és ez nagyon érződik. Lelkisége van, békessége, nyugalma. Nagy öröm az is, hogy missziós atya volt Latin-Amerikában. Ez a fajta nyitottság is a szegények felé, egyáltalán a lelkipásztori feladat, szolgálat a rábízott emberek felé, akár kis emberek felé nagyon érződik az egész egyéniségén. A legalapvetőbb benyomásom Leó pápáról az, hogy békességet hozott, nyugalmat, tágas látásmódot, tehát az egyházunknak nagyon nagy szüksége van arra, hogy ez a nagy család egységes legyen, békességes, és kisebb nehézségek után, amik megelőzték az ő pápaságát, ezt érzem, hogy elhozta, visszahozta az egységet, a békét. Nagyon hálás vagyok a első nagyobb dokumentumért, amit kiadott, a Dilexité, Szerettelek téged, a szegények iránti kitüntetett szeretetről. Nagyon erős dokumentum, akár az a mondata Leó pápának, hogy az Úristen így mutatkozik be az égő csipkebokorban, mint aki ismeri a szenvedő jaj kiáltását, hallja, látja az ő szenvedését. Isten szívét megérinti a szegény szenvedése, baja. És azt mondja a Szentatya, hogy ha mi hasonlóak akarunk lenni Isten szívéhez, akkor kell, hogy minket is szíven találjon. Szenvedő a szegény fájdalma. És ha ez nincs így, akkor Isten szívétől nagyon is eltávolodtunk. Vagyis nagyon jó hallgatni az ő nyugodt, kristálytiszta hangját.
Leó pápa megörökölte elődjétől, Ferenc pápától, a jubileumot, a szent évet. Hogyan érkezett meg a szent év konkrétan egy magyar püspökségbe, plébániára, mint mondjuk a Szombathelyi Egyházmegyébe?
Gyönyörű volt a szent évnek a megnyitása, amit este tartottunk Szent Márton szülőhelyéről, a Szent Márton templomból mentünk át gyalogos gyertyás körmenettel a Székesegyházba. Nagyon szép volt a szent kapu megnyitása, az embereknek az örömteli beáramlása a Székesegyházba. Terveztünk különleges eseményeket is, például püspöki katekéziseket a két nagy városban, Szombathelyen és Zalaegerszegen, a nicai hitvallásról, a reményről, egyáltalán a szent év üzenetéről. A nagy programjainknak ez lett a központi témája, a családi táborunknak, családi lelkinapnak, nyári, ifjúsági lelki gyakorlatoknak, táboroknak. És talán egy kicsit különleges kezdeményezés, ami nagyon szépen sikerült. Kiadtunk egy kis füzetet a szent kapukról, illetve a búcsúnyerési lehetőségeknek a helyszíneiről pecséttel. És körbe lehet járni az egyházmegyének az összes szentekhez kötődő, akár Boldog Brenner János, Boldog Batthyány Slatman László, Mindszenti Bíboros, tehát a szent helyeinket. És azt látjuk, hogy rengeteg család megy. A gyereknek élmény maga a pecsét is, de ott imádkoznak, megnézik, és évvégén jutalmat kapnak, akik az összes pecsétet összegyűjtik.
És végül egy személyes kérdés. Most ugye advent 4. vasárnapján vagyunk, lassanként a reményről szóló jubileumi év véget ér. Püspök atya, téged milyen remény visz át a következő 2026-os esztendőbe, amit meg tudna velünk, hallgatóinkkal osztani?
A reményem végső, igazi, erős alapja, sziklája Isten. Ahogy mondja gyönyörűen az evangélium, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Szinte kézzelfoghatóan érzem, tapintom őt, akár a természet ámulatba ejtő szépségében, ami olyan, ahogy a teremtő kezéből kijött. Tisztán hallani az ő gyönyörű harmóniáját, rendjét, szeretetét, jelenlétét, de akár eukarisztia előtt, Bibliát olvasva. De ugyanezt tapasztalom meg, akkor, ha emberekkel nem a médián keresztül, nem a média szemüvegén keresztül találkozom, ami néha konfliktusokkal, zűrzavarral, feszültségekkel teli a média világa. Ha az ember kimegy az utcára, bemegy egy üzletbe, köszön a néninek, aki éppen ott válogatja, nem tudom, a kenyeret, vagy amit szeretne hazavinni, vagy felszállok a vonatra, találkozom emberekkel. Azt élem át, hogy az emberi szívekben nagyon sok a kincs, nagyon sok a jó. És hát rengeteg jelével találkozom ennek. Hadd mondjak egy-kettőt. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen nemrég volt egy kisebb fajta nehézség, probléma. Egyes oktatók az egyház tanításától nagyon eltérő véleményeket kezdtek képviselni, és az egyetem egy-kettőtől elbúcsúzott. Meglepő volt a visszhang, rengeteg diáknak ez nagyon tetszett. Az egyetem mer bátor lenni, meri kimondani, hogy mi a hitünk, mi a tanításunk családról, az élet sérthetetlen szentségéről, egyáltalán fontos emberi kérdésekről. Öröm volt látni ezt a sok-sok diákot, aki örömmel úgy gondolkodik, ahogyan ez Krisztus, illetőleg az egyházunk tanítja. Vagy egy másik nagyon örömteli élményem van, Szombathelyen egy technikumunk, ahova nem a legtehetségesebb, hanem ilyen kicsit inkább átlagosabb tehetségű fiatalok, főként lányok járnak. Ők szerveznek hittancsoportot. Szerveznek néha hétvégi szentségimádást, nyári tábort. Nem kérnek hozzá semmilyen segítséget, hanem maguktól, szívből hívják egymást, és hozzák létre a közösségeiket. Vagy nemrég egy pont jezsuita szakkollégiumból való fiatal mondta, hogy a nagy álma az, hogy nyáron ifjúsági fesztivált szervezzen, és el is indult ebbe, hogy ezt megtartsa, megszervezze, létrehozza. Azt érzem, hogy nagyon sokan keresik az élet igazi értelmét. Az emberi szívet egészen csak Isten tudja betölteni. Akár hallok erről szintén örömteli hír, Franciaországban egyre több a felnőtt keresztelés, évről évre. Úgy hallom, hogy voltak évek utóbbi időben, hogy több mint 30 vagy 40 ezer felnőtt kérte a keresztség szentségét. Keresik az emberek az élet igazi értelmét, nyitogatják a szívüket az ég felé. Öröm ezt látni.
Püspök atya, hálásan köszönöm a beszélgetést, és merem remélni, hogy kedves hallgatóink is támogatnak abban az ígéretünkben, hogy imáikkal segítik a püspöki konferencia érén betöltött szolgálatodat. Áldjon meg téged az Úr, mindazokkal együtt, akiket elkiekben rád bízott. Áldott karácsonyt!
Nagyon köszönöm, és én is áldott adventet előre, és kegyelemben gazdag karácsonyt kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen! A Székely János Szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített karácsonyi beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, advent 4. vasárnapjára készített műsorunkat közvetítettük. Köszönjük figyelmüket, további figyelmes szeretetet kíván az eljövendő karácsony váró napokhoz a mai szerkesztő, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Advent utolsó napjai nem a várakozás megszűnését, hanem annak beteljesedését jelentik. Mária hálaadó énekét, a Magnifikátot olvassuk a mai evangéliumban. Nem csupán személyes hálaadás ez Isten anyja részéről egyedülálló hivatásáért, hanem az egész emberiség nevében mondott köszönet a megváltás művéért. Ez a dicsőítő ének, ez az Istent magasztaló imádság nem az események utólagos megértéséből fakad, hanem abból a meggyőződésből, amely már most jellemzi Jézus édesanyját. Mária még nem látja a gyermeket, akit szíve alatt hordoz, de már most örül, hogy hamarosan világra hozhatja a megváltót. A Magnifikát egy olyan világképet tár elénk, amelyben az alázatos a nagy, az éhező a gazdag, az irgalom az igazi erő. Mi ezt sokszor talán másként gondoljuk. Mária szemével nézve a világ fordítva működik, mint ahogy megszoktuk, de valójában ez az igazi rend, Isten ilyennek alkotta meg a világot. Az ünnep előtti napokban megkérdezzük, mi miben bízunk, kiben reménykedünk, mire figyel a szívünk. A Magnifikát arra hív, hogy ne a látható eredményekben, ne a hatalomban vagy gazdagságban keressük életünk célját, hanem az alázatban és az Istenhez való hűségben. A Magnifikát egy hitvallás, Isten anyjának csodálatos hitvallása arról, hogy az alázat útja nem vereség, hanem Isten győzelmének kezdete.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy valamennyi gyermek békében élhessen az egész világon, kérte Leó pápa vasárnap délben. December 21-én, advent 4. vasárnapján a Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében arra biztatott, hogy kövessük Szent József erényeit, az Isten félelmet és a szeretetet, az irgalmasságot és az Istenre hagyatkozást. kiemelte. Látjuk tehát ennek a názáreti férfinek az erényeit, akit a liturgia ma elénk állít, hogy kísérjenek bennünket advent utolsó napjaiban a Szent Karácsony felé. Fontos magatartásformák ezek, amelyek a szívet a Krisztussal és a testvérekkel való találkozásra nevelik, és segíthetnek abban, hogy egymás számára befogadó Betlehem, vendégszerető otthon, Isten jelenlétének jele legyünk. 14. Leó pápa hozzátette, ebben a kegyelmi időszakban nem mulasszunk el egyetlen alkalmat sem gyakorlásukra. Bocsássunk meg, bátorítsunk, ébresszünk reményt azokban, akikkel együtt élünk és akikkel találkozunk, imádságban pedig fogalmazzuk meg újra gyermeki ráhagyatkozásunkat az Úrra és a gondviselésre, bizalommal bízzuk rá minden ügyes-bajos dolgunkat. A Szent Atya az Úrangyala imádság után köszöntötte a római gyermekeket és fiatalokat, mint fogalmazott. Kedves barátaim, családtagjaitokkal és hitoktatóitokkal együtt érkeztetek a kis Jézus szobrocskák megáldására, amelyeket otthonotok, iskolátok és oratóriumotok Betlehemeiben helyeztek el. Megköszönöm a római oratóriumok központjának, hogy megszervezte ezt az eseményt, és szívből adom áldásomat valamennyi kis Jézusra. Kedves fiatalok, a Betlehem előtt imádkozzatok Jézushoz a pápa szándékaiért is. Különösen is imádkozzunk együtt azért, hogy valamennyi gyermek békében élhessen az egész világon. Szívből köszönöm nektek, fogalmazott 14. Leó pápa vasárnap. A nyugdíjasok a Tiszapárttól nyugdíjadóra és nyugdíjcsökkentésre számíthatnak, amely minimum 30 ezer forintos kiadást jelentene minden egyes nyugdíjasnak havonta. Jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán megjelent rövid videójában. Nyitrai Zsolt hozzátette, a Tisza Brüsszel kérésének megfelelve leválna az olcsó energiáról, ezzel emelkednének a rezsidíjak, valamint a nyugdíjasoknak is 18 ezer forint adót kellene fizetniük a kutyák és a macskák után. Ezzel szemben a Fidesz, hívta fel a figyelmet a politikus, visszaállította a 13. havi nyugdíjat, bevezeti a 14. havi nyugdíjat, valamint elindította a gondosóra programot, folytatja a Nők 40 programot, és megvédte Európa legalacsonyabb rezsidíjait. Végül az időjárásról. Nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű. Legfeljebb keleten szakadozhat fel a felhőzet, de csak kevés helyen és csak átmeneti időszakra. Helyenként szitálás előfordulhat. A Dunántúlon időnként megélénkül a délkeleti szél. Másutt általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 1 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik, de előbb a stábról. Tehát munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata József Attilától származik, és így hangzik: igaz lelkünket, akár csak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő fél órában. Műsorismertetésünk után Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Sebestyén Jäger Orsolya Advent című versét Der Gabriella színművésznő előadásában hallgatjuk meg. Ezután Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ebben Szent Narcai életéről dr. Katona István püspökatyát idézzük. 7:50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, 8 órától híreg, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a programajánló és a játék előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Zsámbok Nézana Máriával, az Aviva Alapítvány oktatójával, kurátorával beszélget, az Aviva módszerről Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Aviva tornáról, Aviva módszerről beszélgettünk már veled itt a Csillagpont Rádióban. Tulajdonképpen a termékenység szabályozás természetes módjáról beszélhetünk, ugye, hogyha nagyon röviden akarnánk összefoglalni. Tehát én mondok két nevet, és akkor arra kérlek, hogy egy kicsit folytasd a sort, illetve egy kicsit az Aviva módszernek a kezdetéről, a történetéről mondjuk a hallgatóinak néhány gondolatot. Ugye Aviva Gabriela Steiner, aki a módszernek a névadója, illetve Tóth Lívia. Mit lehet róluk tudni, kik ők?
Mind a kettő csodálatos nagyasszony volt, és csodálatos dolgokat hoztak létre, nem csak az Aviva módszert, hanem úgy az emberiségnek is olyan hagyományokat hagytak, hogy mi nők igazán legyünk nők, és tudjuk ápolni a nőiességünket minden életkorban, tehát az első menstruációtól egészen a végéig, és Aviva Steiner, ez egy nagyon nyugtalan ember volt, de jó értelembe véve, mindig azon tűnődött, hogy nem tudjuk a mi menstruációnkat, a havi bajunkat, ugye erről beszélnek régen az emberek, azt szabályozni. Tehát mindent tudunk szabályozni a testi működésünkbe, nem mindent, de sok mindent, és ezt nem. És kidolgozott saját magán is tapasztalta, kidolgozott gyakorlatokat, és mindig ő maga is begyakorolta, aztán adta át a tanítványainak, és így történt az, hogy egyszer egy gyakorlat sort, amit kidolgozott, az bizony olyan nőknek, akik már ilyen menopauza idejébe kerültek, de még nem voltak ott, de elmaradt, mert ugye most is vannak, 48 évesen már nem menstruál, és akkor megjött a menstruációjuk. És akkor így azt hitte először, hogy jaj, rosszat csináltam, és akkor értekezett orvosokkal, és hát bizony nem csinált rosszat, kiderült az, hogy nem csak a menstruációt tudjuk szabályozni, a havi ciklusunkat, hanem más egyéb nőies szerveinek a működését és a hormonális működés harmonizálását. És hát tovább vitte, és tovább tornáztatta a hölgyeket, és még abban az időben, a kidolgozás korában, mert ez 30 évig tartott, nála, akkor rájött arra, hogy nem csak a menstruációra, a havi ciklusnak a szabályozására, és görcs fájdalommentes ciklusnak a megélését kell nekünk ezzel a tornával helyrehozni, hanem sok más egyéb női problémákat, a fogantatás, a hormonális működés harmonizálása, és az összes testi szerveinknek mindegyikre hatással van, mert hiszen ha a hormonális működés harmonikusan megtörténik, mert a hormonokra nem csak addig van szükségünk, még termékenyek vagyunk és kisbabát szeretnénk, hanem élethosszígram. És attól függ, hogy milyen a hangulatunk, milyen a lelki erőnk, fizikai erőnk, napközben is, az élet minden pillanatában, hogy a hormonjaink a helyén vannak, a helyén működnek.
Aztán hogyan terjedt el a módszer, Marika, Magyarországon, illetve te hogyan találkoztál vele?
Hát Tóth Lívia is az egy nagy felfedező hölgy volt, aki is nagyon sokféle női és egészségmegőrző tornákat tanított, ezt most nem sorolom föl, de ő meghallotta egy barátjától, hogy Aviva Steiner mit csinált, kidolgozott. Akkor már megvolt így fotókba, kéziratba a könyv. És akkor ő rögtön fölszállt a repülőre, és kirepült Izraelbe, mert ott élt Aviva Steiner, és átadta neki, nagyon örült, átadta neki, hazahozta a módszert kéziratba, meg egy-két fotóval, és aztán ő neki esett annak, hogy kidolgozza az egész könyvet, egy könyvbe szervezze be, és így jött létre az első Aviva könyv 1998-ban, és így kezdte el Tóth Lívia tanítani egyedül. De olyan nagy volt akkor az érdeklődés erre a módszerre, hogy nem győzte csinálni. És akkor 2002-ben megalapította az Aviva alapítványt, és 2007-ben pedig elkezdte az oktatók képzését, hogy ne csak ő egyedül legyen országviszonylatban, hanem, és én is benne voltam az első csoportban, az oktatóképző első csoportban, és ez csodálatos. Tóth Lívianak az akarata az volt, hogy én tanítsam Miskolcon. És hát ez így kerültem, én felajánlotta nekem ezt a nagyszerű módszert, akkor féltem tőle, mert azt gondoltam, hogy ez egy külön szakma, ez egy külön munka, tehát ugye nem tudom ezt így úgy megtanulni, hogy azt úgy adjam át, hogy tényleg lelkesítsem a velem szemben ülő embereket, nőket főképpen, és hát ugye 1998-tól 2014-ig, ez azért mondom ezt a nagyon fontos időpontot, hogy akkor Tóth Lívia szívinfarktusba meghalt. És így előtte kijelölte az embereket, akik vihetik tovább, így mintha örökül hagyta volna ránk, négy ember, három emberre, Hajzer Erzsébet és Edit, Sarkadi Edit és én. És így hároman feldolgoztuk és rendeztük a Tóth Lívia hagyatékát, és hát így kerültem bele én ebbe a úgymond örvénybe, és azóta is benne vagyok.
És nyilván azóta már egyre többen vagytok, már mint oktatók.
Sokkal többen vagyunk, igen, 98 oktató van ma Magyarországon, és világ, vagyis Európa szerte, mert Liviának az is volt egy nagy terve, hogy terjesszük ki a tudást Romániába, Szlovákiába, Erdély délvidéken, Erdély az ugye Románia, akkor az angol nyelvterületen, tehát most tulajdonképpen ebben a pillanatban a Tóth Lívia tanítványaiból által, tanítványaiból is azáltal a világon legnagyobb részt, akik aviva oktatást végeznek, az innen került ki. Tehát nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte is, sőt, hát Amerikában is vannak aviva oktatók.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Zsámbokné Zana Máriával, az Aviva Alapítvány oktatójával, kurátorával beszélgetett az Aviva módszerről Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. Elhúzódik az M30-as autópálya felújított szakaszának megnyitása, így a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között továbbra is zárva tartják mindkét oldalt a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható, 60 km/órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 23-as főúton Bátony terenye közelében az 1-es és a 2-es kilométer között garanciális javítási munka miatt mindkét oldalon útszűkületen kellett hajtani. Nógrád vármegyében az IPOJ áradását követő üzemeltetési fenntartási munkák miatt továbbra is zárva van a Drégely-Palánk és az országhatár közötti út az 1-es és a 2-es kilométer között. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Elvékonyodhat a rétegfelhőzet, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a borongós, eleinte perres, ködös időre készülhetünk, délután helyenként a térségben elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet, és kisüthet a nap. Gyenge eső, szitálás, kora reggel az enyhén fagyos tájakon ónos szitálás továbbra is kialakulhat. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 6 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap marad a felhős, nyírkos időjárás, délután a Dunántúlon többfelé alakulhat ki eső, szitálás. Eközben keleten, délkeleten néhol felszakadozhat a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. A mérsékelt keleti-délkeleti szelet a Dunántúlon és a középső tájakon többfelé élénk lökések kísérhetik. Napközben 3-10 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, a naposabb délkeleti tájakon mérhetünk 10 fok körüli értékeket. Szerdán a borongós idő mellett az ország nyugati déli felén csapadékos időjárásra készülhetünk, néhol kiadósabb mennyiségben, a legtöbb helyen eső várható, de a Dunántúli és északi magasabb pontokon, valamint nyugaton helyenként síkvidéken az eső havas esőbe havazásba válthat át. Az északkeleti szél élénk többfelé erős lesz, délután 1-7 fokra van kilátás. Csütörtökön a legtöbb helyen felhős marad az ég, északon, északkeleten ígérkezik némi napsütés, nyugaton, délnyugaton eleinte hó, havas eső még előfordulhat, délután, délen kevés eső. Az északkeleti szél több helyen élénk lesz, néhol erős lökések kísérhetik, hajnalban az északi és nyugati tájakon fagyhat, délután -1 + 7 fok között alakulnak a maximumok, délkeleten lesz a legenyhébb az idő. Orvos meteorológia, front nincs térségünkben, reggel a hideg nyírkosabb tájakon fokozódhatnak a kopásos eredetű ízületi bántalmak, melyek sokaknál napközben sem enyhülnek. Emiatt sokaknál léphetnek fel ízületi bántalmak, görcsös panaszok, hasi görcsök, fejfájás előfordulhat. A fényszegény időben romlik hangulatunk, közérzetünk, valamint alacsony a hő és komfortérzetünk. Öltözzünk melegen, rétegesen, jelentős a megfázás, illetve a felső légúti megbetegedések veszélye. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia. Ma többfelé lesz párás, ködös az idő, emiatt korlátozott látási viszonyokra számíthatunk, helyenként akár 50-100 méter alá csökkelhet a látótávolság. Reggel a fagyos nyugati tájakon ónos szitálás is előfordulhat, ami sikossá, jegessé teheti az utakat. Vezessünk óvatosan az útviszonyoknak megfelelően, illetve tartsunk megfelelő követési távolságot. Balesetmentes közlekedést kívánunk! Időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse. Sebestyén Jáger orsolya. Advent. Mert te tanítottál meg vágyakozni az elrejtett kincsre, mely miénk lehet. Várni mindarra, mi múlhatatlan, igaz és tiszta mindenek felett. Te tanítottál hinni is abban, hogy lehet élni mind nemesebben, ha szabad, örök visszhangja zeng, és zendül vissza a szívben. S te tanítottál meg remélni is, hogy bár bukdácsoló lépteinken át, ha egyszer mégis véget ér az út, megérkezhetünk hozzád.
Sebestyén Jáger orsolya Advent című versét Dér Gabriella színművésznő mondta el. Sebestyén Jáger orsolya 1969-ben született költő, lelkész, francia és hittanszakos tanár.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Narszai, pap, vértanú. 420 körül szenvedett vértanúságot. A Perzsa Birodalom vértanú szent papja, aki jóval az iszlám elterjedése előtt élt, az ősi pogány vallás helyett elfogadta és hitte Jézus Krisztus evangéliumát. Második Szapur Perzsa király alatt a Perzsa egyházban is nagy üldözések voltak, de 379-ben halálával az üldözések véget értek. Maruta, mai ferkáti püspök még azt is elérte, hogy a Perzsa nemzeti zsinaton újjászervezte az egyházat. Megnőtt a perzsa keresztények száma, s köztük sok volt a nemesség tagja. Új püspökségek születtek, ám a mágusok ezt nem nézték jó szemmel. Az sem, hogy a keresztény papok több tűztemplomot szétromboltak. Arra úszították az eddig jóindulatot tanúsító első Jezdegerd királyt, hogy azonnal lépjen fel a keresztények ellen. Így is történt. Ennek a nem hosszú, de kegyetlen üldözésnek lett az egyik áldozata, 420 táján Narszai pap is, aki szétrombolt egy pogány tűztemplomot. egy Szapór nevű keresztény pappal barátkozott, aki a keresztény hitre térítette. Egy Adarparva nevű gazdag perzsa is Szapúrhoz ment, és betegségéből való gyógyulását kérte. Őt is keresztényé tette és meggyógyította. Hálából földet adott neki, ahol Szapúr templomot épített. Amikor kitört a keresztényüldözés, Adarparva hitehagyó lett. Szapúrt kiűzték az új templomból, s az pogány szentélyé alakították át. Néhány nap múlva ideérkezett Narsai, aki szent haraggal dobálta ki a mágusok eszközeit, eloltotta a tüzet és visszaállította a keresztény templomot a maga szépségében. Maga is oda költözött. A mágus ekkor fellázította ellene az embereket. Megverték és elhurcolták Szeleukia Tészifonba, a mágusok fej elé. Ez megverette és felszólította, hogy állítsa vissza a pogány templomot. Miután Narsai ezt megtagadta, megostorozták, és 9 hónapig rablógyilkosokkal zárták össze. A következő nyáron óvadék ellenében és keresztény testvérei közbenjárására kiszabadult, és egy kolostorban tartották házi őrizetben. 12 nap múlva azonban a király úgy döntött, hogy ha nem állítja vissza a tűztemplomot, meg kell ölni. A veszőhelyen az első hóhér, aki különben keresztény volt, nem fejezte le. A másik már pogány volt, de a király őt is csak veréssel tudta rávenni, hogy meggyilkolja a papot. Végül is Narsai pap feje a porba hullott. Holttestét a keresztények temették el. Csodáljuk meg ezeket a szent életű embereket, vértanúkat, akik életük utolsó szívdobbanásáig tudtak ragaszkodni ahhoz a Jézus Krisztushoz, akinek születése ünnepére készül a keresztény világ. Legyünk mi is hűségesek Jézushoz, és hálásak azért, hogy eljött közénk, megváltott minket, és kitárta előttünk a mennyország kapuját.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Akit az emberiség évszázadok óta várt és vágyott, az emberiség, melyet megsebzett a bűn, te, aki mindannak talpköve vagy, az emberiség újjáépítheti önmagát, és határozott, megvilágosító vezetést nyerhet útján a történelmen keresztül. Te, aki a megosztott népeket egyesítetted atyádnak bemutatott áldozati adományoddal, jöjj és ments meg az embert. Az embert, aki szánalomra méltó és nagyszerű, az embert, aki általad jött létre a föld porából, s a te képedet és hasonlóságodat hordozza. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vét!